A Lubi Társaság Nyári Lubi Akadémia Általános Iskolásoknak című ismeretterjesztő táborának harmadik napján a tanulók programjában három előadás szerepelt a Nyíregyházi Egyetem tanáraitól. Elsőként Bácskainé dr. Pristyák Erika, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézetének főiskolai docense és elismert kutatója mutatta be a szatmári táj kialakulásának történetét földrajzi szempontból, számtalan érdekes mozzanattal színesítve előadását. A tanulók aktívan vettek részt a foglalkozásokon. Az előadást követően a szatmári tájról Széles Szabolcs beszélgetett Bácskainé dr. Pristyák Erikával, akinek fő kutatási területei a földrajztudomány, a társadalom földrajz, valamint a turizmus, azon belül is kiemelten a Nyíregyháza környéki bokortanyák örökség turisztikai és társadalmi kihívásai.
A Lubi Társaság Nyári Lubi Akadémiájának a második napjára került sor, amely napon értékes előadásokkal foglalkoztak a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola ötödikesei. Első előadás, amelyre sor került ezen a délelőttön, az Bácskainé dr. Pristyák Erika főiskolai docenshez köthető, aki a Nyíregyházi Egyetemről érkezett ezen a napon, és szatmár földrajzi érdekességeit mutatta be a fehérgyarmati refés fiataloknak. Hát ugye, tanárnő, nézzük meg azt, hogy mi az, amit hallhattak és láthattak a kivetítés alapján az ötödikesek ezen a délelőttön a Lubi kastély nagy termében. Nagyon sok érdekesség elhangzott, és a fiatalok nagyon aktívak voltak.
Üdvözlöm a hallgatókat! Tényleg nagyon figyeltek a gyerekek. Egyrészt már meglévő ismeretekre építettünk, ugye ötödik osztályra már földrajzból, környezetismeretből, történelemből, természettudományból sokat tanulnak, de alapvetően helyre tettünk néhány földrajzi, topográfiai alapfogalmat, amire én azt hiszem, hogy nagyon nagy szükség van, nem csak a gyerekek, de még a felnőttek világában sem ártana. Tehát megnéztük azt, hogy a szatmári síkság, mint ártéri síkság a Tisza és mellékfolyói hatására hogyan alakultak ki. Megnéztük azt, hogy érdekes az, hogy itt ilyen ártéri síkság van, hogy kanyarogtak régen a folyók, mennyire volt vízjárt a terület, és hogy az ember hogyan alakította át ezt a környezetet is. És miből építkeztek, milyen gyümölcsöket, mit termesztett, milyen állatokat tenyésztettek erre, és a gyerekek ezt még a nagyszülőktől, dédszülőktől láthatták, tudhatták, és nagyon nagy örömmel kapcsolódtak be, tapasztalataikat elmondták. Ezeket tettük igazából helyre.
Tanárnő, amikor készült, és tudta, hogy ötödikes gyerekek lesznek azok, akik hallgatóként ott fognak ülni önnel szemben, akkor nehéz volt ezáltal a felkészülés, hogy milyen témában, milyen helyszíneket kelljen behozni?
Tanárképzéssel is foglalkozunk, tehát az ötödikes korosztályt ismerem, az életkori sajátosságokat és természetesen a kerettantervi tananyagot azt ismerjük. Az a nehéz ilyenkor, amikor igazából tehetségápolásról van szó, hogy hát részben ezek a tanulók, ugye nem kérdeztem még, de valószínűleg valamilyen szempont szerint ki vannak válogatva, és hogy mi az, amit ők már ismernek, mi az, ami még érdekes újdonság, és ezt a kettőt összehozni. Nyilván az ismétlés az mindig hasznos és jó, de az alapismeretek mellett mindig egy-egy érdekességet, egy-egy újabb tudományos ismeretet, egy-egy vízgazdálkodási újabb szempontot tudunk bemutatni, és így ez a két szempont jól érvényesül. Én úgy láttam a beszélgetésen a gyerekektől, a kérdezés, a jelentkezések révén, hogy valamennyire sikerült is megvalósítani.
Hogyan lát a tanárnő? Az előadás végén már ilyen összegzésképpen felkészültek voltak a gyerekek? Tudták azt, amit kérdezett tőlük? Érdeklődőek voltak, hiszen egy előadónak talán ezek a legfontosabbak, hogy jöjjenek azok a pozitív visszajelzések, amelyekre ő is vár.
Abszolút, nagyon megdicsérem a gyerekeket is, és a szervezőket is. Figyeltek végig, érdekelte őket, és sikerült megérteniük azt, hogy mondják bátran azt, hogy mit tapasztalnak otthon, a családban, akár a dédszülőktől, hogyha ugye több településről érkeztek, ismernek falvakat is fehérgyarmaton túl, illetve az ismereteikre is alapozzanak, és az iskola is, én azt gondolom, meg lehet valószínű az egyház is azért sok ismeretre felkészít. Nagyon nagy öröm volt ilyen gyerekekkel dolgozni, figyeltek mindannyian, ugye 15 tanuló van talán most itt, körbeültek, beszélgettünk, nézték, amit vetítettünk, gondolkodtak, válaszoltak, tehát abszolút ez egy öröm pedagógiai élmény volt, mert az együttműködés az jól sikerült. További sok sikert, meg hasonló gyerekekkel való együttműködést kívánok mindannyiuknak.
Azt mondják, hogy a mai fiataloknak, lehet ez érvényes az egyetemi korosztályra is, a topográfia már egy picit nehezebben megy, azzal jobban kell foglalkozni, vagy arra jobban fel kell készülni, hogy azért tudják, hogy mi hol található. Hogyan lehet a topográfiát megszerettetni egyébként a fiatalokkal, hiszen az talán egy picit szárazabbnak tűnik számukra, hogy a térképen eligazodjanak.
Köszönöm szépen a kérdést, ez egy kulcskérdés. Én azt gondolom, hogy alapvetően szeretik. A gyerekek szeretnek zászlókat nézni, világtérképeket nézni, helyi térképeket, a régi katonait, bármilyen térképet szeretnek nézegetni. Szerintem ez egy oktatásmódszertani nehéz kérdés. Abszolút kettősség van benne, és ezt a kettősséget is kell folytatni, tehát a hagyományos térkép használat és a digitális, akár az okostelefon használatát együtt kell alkalmazni, hiszen ha mondjuk ötödikes gyerekekről van szó, tehát eddigi tanulmányaikra, ha egy Kárpát-medence térképet úgy kezdünk, hogy húzd végig az ujjadat a Tiszán, a Tisza forrás vidékétől ugye egészen akár a Dunai torkolatáig, tehát ezeket a hagyományos módszereket, vagy tedd oda az ujjadat Nagyarra, vagy Fehérgyarmatra, hogy tudják, hogy hol van, akkor majd utána oda teszik Brüsszelre is, vagy bárhova az ujjukat, és ezt a fajta komplex látást a digitális térképek, a telefonon való tájékozódás nem emeli ki, mert ott minden rajta van, illetve a méretarány, tehát hogy mennyire nagyítunk, kicsinyítünk a térképen, az határozza meg. Tehát így, amikor egy Magyarország térképen hol van Nagyar, azt jobban látják a telefonjukon, azt már csak a közeli részletesebb helyekre tudják használni. Tehát ez az áttekintés és a részletes használat arányát kell jól eltalálni. Ezek a gyerekek most tudták, még szerettem volna már az időt húzni, hogy ott a díszteremben egy gyönyörű Lipszki térkép van a falon, és mellette is van egy szatmári térséget bemutató térkép, és hogy azon is, hogyha megnézzük, hogy akkor hol van Fehérgyarmat, ahhoz képest hol van Nagyar, tehát egy kicsit irányítani a figyelmüket, akkor ez jól kialakul, és abszolút ez a korosztály, tehát az ötödikes, hatodikos, 10-12 éves korban kell a jó térkép használatot megalapozni, és akkor ez utána jól fog működni. Nyilván nem csak a földrajzóra, hanem történelem és más órák keretében is. Ha esetleg hallgatják szülők ezt a műsort, akkor én bíztatom őket arra, hogy amikor utaznak, akár családi, nyaralási utakat terveznek, akkor együtt nézzék meg a térképet. Ne csak mondja a GPS, hogy jobbra, balra, erre, arra 100 méter, hanem úgy át is tekintsék az egészet. És az a tapasztalat, hogy a gyerekek már tudják segíteni a szülőket.
Sokszor az alapoktól érdemes kezdeni. Ha elmegyünk kirándulni a gyerekekkel, akkor ha ott van az a GPS, és mondja egy nagyobb városba, hogy északra kell menni, és jobbra majd 250 méterre lesz az az épület, amit keresünk, akkor sokszor már azon elgondolkoznak, hogy merre is van észak. Ugye régen volt ez a mondás, hogy előttem van észak, hátam mögött dél, balra, a nap nyugszik, jobbra a nap kél. Tehát gondolom, ez is olyan alapvető tudás, amit, hogyha megszűnne mellettünk a digitális technika, a tájékozódáshoz, a térképeken kívül, vagy azon belül tudnia kell mindenkinek.
Hogy ne, igen, és ebben a korosztályban különösen, de később is egyszerű eszközökkel, hogy most nagyjából dél van, mert már éhesek vagytok, mindjárt ebédelni kell, hol süt a nap? Tehát akkor merre van? Mutassátok meg a kezetekkel, hogy a valóságban merre van mondjuk Nagyarhoz képest Fehérgyarmat? Vagy merre van Budapest innen? Tehát így az égtájakat, a nyugat, dél, délnyugat, és ebben a térségben ugye hasonló a folyók futás iránya, hogy merre folyik a folyó? A jobb vagy a bal partján található, ugye a bal partján található Nagyar település, és itt környező települések, a Tisza balparti települései, az egykori régi folyómedernek a balparti települései, mert a szabályozott Tisza az már egy kicsit távolabb folyik ettől a falutól.
Tanárnőnek van rálátása arra, hiszen most ötödikes korosztályról beszéltünk, de ott vannak a főiskolások, az egyetemisták. Mennyire nehéz most már a fiataloknak, akik tanulni vágynak, és ott vannak a képzésen, fel kell tenni és megtartani az érdeklődését. Hiszen a tanárnő is PPT-t hoz be, látom, vannak játékos feladatok, és mindent elkövetnek azért, hogy ez a figyelem tartós legyen, és tényleges tudást vigyenek haza magukkal.
A felsőoktatásban is elengedhetetlen most már a motiváció. Általában 90 perces órák vannak, ugye két 45 perces óra egyben dupla órákkal, hogy annak is meglegyen a megfelelő ritmusa. Gimnáziumban, középiskolában is a 45 percnek nagyjából a közepén érdemes egyfajta valamilyen érdekes, egy új produkciót, egy újabb motivációt ugye alkalmazni, valamilyen, bármilyen érdekeset, és én azt látom, hogy ez a 20-30 perces figyelem után valamilyen más dolgot kell csinálni, mint addig. Ez abszolút a felsőoktatásban is tapasztaljuk, és a szemináriumok és az előadások ugye elvileg másként működnek, de előadáson is érdemes egy kicsit felébreszteni őket egy ilyen 30 perces ritmusokkal, mert akkor ezt a koncentrációt könnyebb folytatni, és igen, legalábbis kollégákkal én is alkalmazzuk mi is a munkánk során már azt, hogy nem csak folyamatos előadást tartunk, kérdezünk hallgatókat, és egyébként ezt hatékonynak is találom.
Ha már az egyetemistákat említettük, mennyire népszerű most a földrajzszak? Most vannak a jelentkezések, sőt, most már megtudta mindenki a ponthatárát, és nagyon sokan örülnek annak, hogy felvették az általa választott intézménybe. A Nyíregyházi Egyetem mit mondhat el a földrajzszakáról?
Köszönöm szépen ezt a kérdést is. Hál' Istennek újra elkezdődtek a természettudományos alapszakok és a természettudományos tanárszak iránt az érdeklődés, újra népszerűbbek. A biológia, kémia, fizika mellett a földrajzszak is újra népszerűvé válik. Most ismét többen jelentkeztek földrajzszakra. Közel 20 fős csoporttal indul be a Nyíregyházi Egyetemen a kétszakos tanárképzés. Napjainkban ma kétszakos tanárnak Magyarországon 5 éves képzés során lehet eljutni bármilyen kétszakos tanárnak nappali képzésben. Levelező, úgynevezett rövid ciklusú vagy egyéb képzésben lehet csak egy-egy szakot elvégezni. A természettudományos szakoknál tapasztaljuk, a földrajznál is erősen, hogy az iskolák pedagógusait, vagy ő saját magát, vagy az igazgató, az iskolai közösség biztatja arra, hogy vegyenek fel harmadik szakot, úgynevezett újabb tanári szakot. Ugye két alapszakjuk mellett valamilyen más természettudományos földrajzszakot is gyakori, hogy jönnek már meglévő tanárok mondjuk földrajzszakot elvégezni. Ennek van jó oldala is, de van elgondolkodtató oldala is hosszú távon. Most az elmúlt néhány évben újra bizakodó lettem, hiszen azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van a természettudományos képzésre napjainkban, amikor geológiai ismeretek, orvostudományi ismereteket alapozunk meg az iskolában, tehát a kémiával, fizikával, mérnöki ismereteket, biológiaval és földrajzzal is. Tehát ezek fontos megalapozó tevékenységek, és nyilván az a jó, hogyha jól felkészült szakemberek tanítják a tanulókat, hiszen a pályaválasztás az általános és középiskolában dől el.
Tanárnő, köszönöm szépen a beszélgetést, kívánunk nagyon sok eredményes diákot még önöknek, és bízunk benne, hogy ezen a területen még nagyon sokan akarnak tovább tanulni.
Reméljük, és az eddigi tapasztalatok az, hogy a szatmárberekből is érkeznek hozzánk, a Nyíregyházi Egyetemre hallgatók. Természetesen nagyon nagy szeretettel, örömmel fogadjuk őket, és amennyire tudjuk, segítjük is. Várjuk innen is a jelentkezőket.
A Lubi Társaság Nyári Lubi Akadémia Általános Iskolásoknak című ismeretterjesztő táborának harmadik napján a tanulók programjában 3 előadás szerepelt a Nyíregyházi Egyetem tanáraitól. Elsőként Bácskainé dr. Pristyák Erika, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézetének főiskolai docense és elismert kutatója mutatta be a szatmári táj kialakulásának történetét földrajzi szempontból, számtalan érdekes mozzanattal színesítve előadását. A tanulók aktívan vettek részt a foglalkozásokon. Az előadást követően a szatmári tájról Széles Szabolcs beszélgetett Bácskainé dr. Pristyák Erikával, akinek fő kutatási területei a földrajztudomány, a társadalom földrajz, valamint a turizmus, azon belül is kiemelten a Nyíregyháza környéki bokortanyák örökség turisztikai és társadalmi kihívásai.